Szombatiskolánk során elég sok szó esett a Szentlélekről és ennek a munkájáról. És való igaz, talán mindenki tapasztalta, hogy magát az igét se értenénk, és nem is értjük, ha nem segít ebben a Szentlélek. Ezeket az igehelyeket, amelyek előkerültek, nem értjük, ha megértjük, akkor pedig nagyon nehezen tudjuk elmondani másoknak, hogy milyen fény gyulladt a fejünkben, mert a Szentlélek meg tudta világosítani az adott helyek, illetve az ő munkájának a lényegét is. És másik dologban is tud minket a Szentlélek segíteni talán, hát nyilván az emlékeztetésben mindarra, amit már egyszer megértettünk, megismertünk, megértettünk, emlékeztetni tud, és azt hiszem, hogy azt az örömet, amit ez az ismeret és ezek a tapasztalatok jelentenek, ezt is a Szentléleknek köszönhetjük. Talán látható, hogy a Bibliám a végén van nyitva, a Biblia utolsó két fejezetéről fogunk közösen gondolkozni, Jelenések a könyve 21-22. Fejezetéről, és ezen belül is az élet vizéről, élet fájáról, és hogy ezek a szimbólumok, illetve ezek a helyek Új-Jeruzsálemen belül, a Szent Városon belül mit tanítanak nekünk. Egy előjáróban azt akartam igazából felvezetni, hogy ha nem derülne ki az igehirdetés közben, örömhírről van szó. Az Új Jeruzsálemről van szó, a Bibliánk záró fejezetei. Nyilván a szerző szándéka szerint is egy olyan képet adnak az olvasónak, ami úgy igazán megragadja őket, és mivel befejezik a könyvet, leteszik, egy pozitív üzenettel mehetnek útjukra. És valóban ezzel találkozunk ebben a két fejezetben. Előjáróban annyit mindenképp érdemes róluk, illetve erről a néhány jelképről elmondani, hogy nem csak jelképekről van szó. Majd ahogy a szöveget fogjuk olvasni, látni fogjuk, és érezhető, ahogy megint csak János apostol szavait olvassuk, hogy nem szimbólumokról van mindössze szó, hanem aki ezt a szöveget leírta, ugye hangsúlyozza, nem egyszer leírja, hogy ő ezt látta. És akivel együtt van, hol az angyal, hol maga Jézus Krisztus mondja azt, hogy mindez igaz, amit te látsz, amit te ugye meghallottál, üzenetben megkaptál, és nyilván amit továbbad számunkra, az mind igaz. Tehát ez nem egy mese, és nem is pusztán jelképekről van szó, hanem egy valós helyszínről, valós helyekről az adott az Új Jeruzsálemen belül. Ez azért fontos, mert látni fogjuk azon túlmenően, hogy a valóság és a jelképek kapcsolatát hogyan is próbáljuk megérteni közösen, és aztán majd a későbbiekben esetleg délután, vagy ki eddig is már birkózott ezekkel az üzenetekkel, ezzel a tartalommal, azt is láthatjuk, hogy egyszerre beszél a Bibliánk az Új Jeruzsálemmel kapcsolatosan jövő időben és jelen időben. Tehát egy többszörösen kihívást jelentő igeszakaszról van szó, amiből azért azt leszögezhetjük, egyértelműsíthetjük, hogy egy örömhírt közlő szakaszról van szó. És ahogy már elhangzott, a vízről, az életvizéről és az életfájáról lesz szó. Ez egy olyan jelképpár, amit a Bibliánk is nagyon sokszor használ. Az egyik legismertebb kép, ahol előkerül ez a szimbólum, az első Zsoltár, a legelső Zsoltár első versei, első három versében ugyanez a kép jelenik meg, ami majd itt a tanulmányunk tárgya lesz. Így olvasom az első Zsoltár első versét, mint egy bemelegítésképpen. Boldog az az áldott ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És ez az ember olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában, azaz minden tevékenységében jó, szerencsés, eredményes lesz. Maga a víz és a fa kapcsolata azt hiszem teljesen egyértelmű, hiszen azért van, ráadásul itt úgy is írja a szövegünk, hogy a folyóvíz mellé ültetett fa, tehát nem véletlenül van ott a fa, az a fa az direkt azért van ott, mert a folyóvíz mellett lehet, ahovan ültette valaki. És ugye a folyóvíz pedig ráadásul nem egy állóvíz, aminek esetleg megvan az a veszély, hogy kiszárad, vagy megromlik a vize, hanem kifejezetten folyóvíz mellé ültetett fáról van szó. És ez a szimbólum, a folyóvíz mellé ültetett fa az, ami leírja ezt a bizonyos boldog embert, az áldott embert, aki az Úr törvényéről gondolkodik éjjel-nappal, és ugye ő az, hiszen ezt cselekszi, ezért nem tud a gonoszok tanácsán megállni. Tulajdonképpen ugye ez az a jelkép, ami a Jelenések könyvében visszaköszön, és azt hiszem, hogy ki is nyithatjuk akkor a Bibliánkat a Jelenések könyvének 21. fejezeténél. Nem fogjuk természetesen mind a két fejezetet, ezt a két lapot a Bibliákban végigolvasni, de ahhoz, hogy értelmezni tudjuk, hogy mit is jelent az élet fája és az élet vize, ugye folyamatosan küzdöm azzal, hogy mit jelent, mit jelképez, és hogy miért van ott a valóságos látvány és ennek a jelentése, mi számunkra, mi az üzenet benne, ezt próbáljuk megérteni, ez pedig szükséges, hogy egy kicsit ugye körbe tekintsünk, lássuk, hogy hol van az életvize, honnan, hova folyik, és hol áll az életfája. Nem csak úgy egyszerűen belecsapunk a közepébe, hogy itt van az életvize, itt van a forrás, és itt a fa, és ez mit jelent, hiszen az egész környezet, majd mi nem fogjuk olvasni, de valakinek a szeme végig siklik itt a verseken, maga János apostol is ugye fölülről nézi ezt a helyszínt, és úgy az egészet látja egyszerre, nem csak önmagában van a víz és a fa. És így tudja leírni, hogy mi ennek a jelentősége, és így is segít minket megérteni mindezt. Tehát nem véletlen, hogy van ennek egy hosszabb leírása, egy hosszabb bevezetése. Így olvasom tehát a 21. fejezet első 7 versét. Ezután láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger többé nem volt. És én, János, láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. És hallottam nagy szózatot, amely ezt mondta az égből. Ímé az Isten sátora, lakása, vagy lakhelye, az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi széken ült, ímé mindent újjáteszek. És mondta nékem, írd meg, mert a beszédek hívek és igazak. És mondta nékem, meglett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az életvizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak istene leszek, és az fiam lesz nékem. De eddig olvasom most az első szakaszunkat. Láthatjuk a szövegünkből, és talán hallottuk is, bár nem hangsúlyoztam annyira, amit már a bevezetőben említettem, hogy János apostol ezt látja ezt a helyszínt, és hallja, amit ugye közöl velünk, hallja a nagy szózatot, és aztán maga Jézus megjelenik, és beszél hozzá, azt mondja, hogy írd meg, mert te beszédek, hívek és igazak. És mi az, amit hall az apostol? Itt kerül elő az a furcsaság számunkra, nehezen értelmezhető helyzet. Azt mondja a szózat, hogy az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik. Ugyanakkor folytatja, hogy azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. És a 4. versben az Isten eltöröl, ami pontosabban azt kéne mondanunk, hogy el fog törölni minden könnyet az ő szemeikről, és a halál sem lesz többé. Tehát látjuk, hogy egyszerre beszél maga a kijelentést adó is jövő időben, meg jelen időben. Tehát ez egyszerre lenne, mind a kettő igaz. Egyszerre jövő idő, egyszerre jelen idő. Ugye ez új Jeruzsálemről van szó, ami megint csak, itt ráadásul múlt időben mondja, hogy az Istentől szállt le a mennyből. És ő ezt szemléli, és erre a látványra érkezik a szózat, ami elmagyarázza igazából, hogy mit is lát így első nekifutásból. Vagyis, ugye értetjük, hogy mivel egy elkészített mennyasszonyként száll le a Jeruzsálem, azt mondja ezzel az ige, hogy ez készen van. Nem arról van szó, hogy ez majd lesz, hanem azt mondja, hogy ez van. Ez a hely, amiről most itt közösen gondolkozunk, ez teljes egészében készen van. És arra ugye, az időre vár a mi földi történelmünkben, hogy az isteni világban készen levő Jeruzsálem ezen a földi bolygón és a mi idősíkunkba bele tudjon érkezni, hogy ide megérkezzen. Mi erre várunk, hogy ez a jövő, ami tulajdonképpen a mi világunkkal párhuzamosan létezik, és nem csak majd elő fog állni, az megérkezzen ide. Ugye ennek a fordítottja persze az, hogy mi viszont odaérkezzünk, mi oda mehessünk ebbe az új Jeruzsálembe. Érzékelteti, bár a magyar fülnek ez nem jelent sokat, a 6. versben, amikor azt mondja, megint csak Jézus beszél, ő mondja, hogy meglett. Ugye, amit itt a görög használ, az egy olyan igeidő, ami a magyarban nincsen, a befejezett jelen. Elnézést, a befejezett jövőidő. Tehát egy olyan kijelentést tesz, ugye Jézus, János apostol írja, hogy meglett, ami nagyon hasonlít arra a kijelentésre, amit szintén János apostolnál, az evangéliumban olvashatjuk, amikor Jézus a keresztfán azt mondja, hogy elvégeztetett. Az is egy befejezett jövőidő. Tehát egy olyan eseményről van szó, mind a két kijelentés, ugye érezhető tulajdonképpen, hogy egy ilyen egyszerű szóban, mint amikor Jézus itt a Jelenések könyvében megszólal, azt mondja, hogy meglett, annak valami extra tartalma kellene, hogy legyen, hiszen mi lett meg? Tehát mi történt? Mi az, ami megtörtént? Mert hogy ezt jelenti, meglett, megtörtént. És az ember elgondolkozik, hogy vajon miről beszélhet itt Jézus. És ugyanez a nyelvi szerkezet, és ugyanígy egy szóban összesűrített kijelentés jelenik meg az evangéliumban, ez a bizonyos elvégeztetett, vagyis célba lett víve. Valami eljutott a célig. Mielőtt ugye meghalt, akkor, és az ő életének lehelletét átadta az atyának, hogy a lelkemet a te kezedbe teszem le, életem lehelletét a kezedbe teszem le, mondta Jézus, akkor azt mondta, hogy ezzel el van végezve. Tehát az üdv történet tulajdonképpen akkor már elérte a végpontot. Onnantól kezdve ugye indult ez az utójáték, aminek súlyos szakaszaiban mi résztvevők lehetünk. Tehát egy nagyon érdekes dologgal találkozunk, hogy Jézus több mint hogy majdnem 2000 évvel ezelőtt már azt mondta, hogy minden, ami előttünk van, még mi előttünk is van, az már tulajdonképpen véget ért. Na most anélkül, hogy ezt igazából túlragoznám, hogy a múlt és a jövő az egyszerre van jelen, azt kell értenünk ebből, azt kell látnunk, hogy mindaz a reménység ami, és ígéret, ami nekünk adatott, és amiben mi bízhatunk, az nem egy olyan valami, aminek majd egyszer elő kéne állnia. Hogy ez egyszer lesz. Hanem, ahogy mondtam az imént, ez mind van. Azt írja nekünk az ige, hogy ez az új Jeruzsálem, ez van. Minden, ami oda segíthet minket, az oda vezető út is tulajdonképpen készen van. Csak nekünk kell találkozni a mi földünkön majd egyszer, és valahogy a mi földi időszámításunkban ezzel az egyébként már régóta elvégeztetett, és régóta meglevő helyjel, ami lejön ide a földre. Ez miért fontos? Ugye azt is próbáltam jelezni, hogy örömhírről van szó. Mert hogy a remény lenni olyasmit szoktunk, mint ami a hit definíciója is, hogy a nem látott dolgok felől való meggyőződés, és a remélet dolgok valósága. Hogy azt reméljük, hogy ez így lesz, majd így lesz valahogy. De ebben az esetben nem erről van szó, hanem arról, hogyha mi hiszünk az igének, tehát ezt az kijelentést az ige szerint igaznak vesszük, akkor nem reméljük, hanem tudjuk, hogy ez van. Ez egy olyan biztos pont, ahova a világtörténelem és mi is majd el fogunk jutni. Mert készen van ez a helyszín. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, ez már készen van. És egy csodálatos dolog lesz, mindjárt folytatjuk az olvasást, ami készen van, ami számunkra készült el, tehát nincs más lehetőségünk, legalábbis azoknak, akik értékelik ezeket az ajándékokat, mint hogy örüljünk annak, hogy ez készen van, és ne felejtsük el, sose felejtsük el, akár milyen körülmények között vagyunk, hidegben, hóban, vagy éppen melegben, hogy hova tartunk, és ez a hely, ez készen van. Azért közli velünk itt a jelenések könyve végén Jézus ezt az örömhírt. De ennél többet is mond azért, ugye folytatódik a leírás, és azt mondja Jézus, hogy én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Azt mondja tehát, hogy ugye ott van az élet vizének forrása. Nyilván most nincs időnk arra kitérni, hogy hol bukkan föl igazából az élet vizének forrás, az élet vize először a Bibliánkban, de tudjuk, hogy a legelején, a leges legelején már az Édenkertben ott van az élet vizéről említést tesz a szöveg, az élet fájáról, ott van az élet fája, és itt megjelenik ez az élet vize. Azt mondja Jézus, hogy ő ingyen ad annak, aki kér. 22. fejezet végén ugyanezt mondja. A Bibliánkban ki is van vastagítva, 17-es versben, és aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Mind a kétszer ugye az szerepel, hogy aki szomjúzik, vagy aki akarja, az kapja meg a vizet. Tehát tulajdonképpen ugye azt mondja Jézus, hogy ingyen adja ezt a vizet, de nem locsolja rá bárkire, aki a szem elé kerül. Beszéltünk a Szentlélekkel való együttmunkálkodásnak a fontosságáról, hanem az kapja ezt a vizet, aki szomjúhozik rá, aki akarja, aki nem akarja, aki nem szomjas, az nem kapja. Nem kell semmit fizetni érte, nem kell semmit tenni érte, azon kívül, hogy akarni kell, hogy szomjúhozni kell rá. Mert azt mondja a szövegünk, hogy ingyen van a víz. Szó szerint, hát magyarul is így értjük azt, hogy ingyen, de szó szerint azt mondja, hogy ajándékban van. Tehát az ajándék ingyen van magyarul, tehát jó a fordítás, csak még beleteszi a görögben azt is, hogy ez ajándék. Tehát nektek van ajándékban. Ha szomjúhoztok rá, ha nem kéritek, akkor nem fogja odaadni. Megint tehát, ugye, ahogy mondom, az eredeti szövegünkben ott van az ajándék szó. Az élet vize ajándékban van nekünk, ingyen. Ez olyan, lehet, hogy megint egy egyszerű kijelentésnek tűnik, hogy hát, de jó, akkor az élet vize ingyen van, de hát, ha nem is most, talán majd később azért úgy forgassuk a fejünkben, hogy megint micsoda ajándékról van szó, hogy az élet vize ingyen van, csak kérni kell. Hogyha én úgy érzem, hogy nincs életerőm, nincsen életperspektívám, akkor kérhetek az élet vizéből. Mert látni fogjuk, hogy ez nem csak majd ott lesz, az Új Jeruzsálemben elérhető ajándék, hanem, ahogy próbáltam utalni rá, ez tulajdonképpen folyamatosan elérhető számunkra. Az élet vize is elérhető. Egyszerre valóság és egyszerre szimbólum. A szimbólumot is meg kell, hogy értsük. Ezért megyünk tovább, a helyszín leírását olvassuk a 22-es verstől. És templomot nem láttam abban, mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma és a bárány. És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne, mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövét neke a bárány. És a pogányok, akik megtartatnak, annak világosságában járnak. És a föld királyai az ő dicsőségüket és tisztességüket abba viszik. És annak kapui nem záratnak be nappal, éjszaka ugyanis ott nem lesz. És a pogányok dicsőségét és tisztességét abba viszik. És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az élet könyvébe, amely a bárányé. Már közeledünk az élet vizéhez, leírja, most egész konkrétan, ugye az előbb, amikor az első néhány verset olvastuk, akkor egy általános leírást kaptunk erről az Új Jeruzsálemről. Már elhangzott, hogy Isten sátora az emberekkel van, de ugye ami igazán konkrétumnak tűnhet a mi fülünk számára, hogy halál nem lesz többé, gyász nem lesz többé ebben a városban, és hogy minden könnyet eltöröl a szemekről az Isten. Most elmondja, hogy akkor ugye hogy néz ki maga a város. Egy részletesebb leírása is van, de itt annyit olvasunk, hogy nincs benne templom, mint épület, az a szó, ami itt szerepel, az a sátornak a leírására szolgál, a Szent Sátor leírására, hanem maga a mindenható Isten annak a temploma. Ezt megint nehéz elképzelni, hogy hogy lehet, hogy az Isten maga a temploma, ugye most próbálnánk akkor valahogy a trónon ülőt a templommal valahogy összehangba hozni, nem kell ezzel próbálkoznunk. Ugye ahogy olvastuk korábban, a lényeg az, hogy az Isten lakhelye, az ő ugye, különleges jelenléte az emberekkel együtt lesz, és templomra ott már nincsen szükség. Hiszen minden, ami a templomhoz kötődő szolgálat volt és jelképrendszer, az már befejeződött. És hát ugye bűn sincs, tehát nincs semmilyen engesztelésre szükség. És maga az Isten ennek a temploma. Ott van a bárány is, meg az Isten is ott van. Mind a ketten ott vannak. Két szeméről beszél egyelőre itt az írás. És hát ez a világegyetem központja, tehát ha ők ott vannak, akkor ez a világ közepe. És azt mondja, hogy épp ezért, mert az Isten dicsősége megvilágosítja azt, nincsen szükség semmilyen égi testre, és hogy annak a lámpása, ahogy a szövétekről van szó, a bárány. Tehát az ő jelenlétüknek egy ilyen óriási hatása van. És két versben arról beszél, ez csak azért érdekes, mert megint csak láthatjuk, most már arra fordul a szöveg, hogy kik kerülnek oda. És ez ugye nekünk. Eddig volt örömüzenet, hogy milyen ez a helyszín, hogy ott van az életvize, és ezt ingyen lehet kapni Jézustól annak, aki szomjúhozik rá. Most azt írja le nekünk a szöveg, hogy kik kerültek oda. Azt mondja, hogy pogányokat használ a fordításunk, de általában csak népekről van szó. Ők kerültek oda, olyan emberek kerültek ide, akikről a 24-es versben azt olvassuk, hogy dicsőségüket és tisztességüket abba viszik. Olyan, mint hogyha, ezt azért fontos tisztáznunk, mint ha olyan különleges emberekről lenne itt szó, akiknek maguknak van valami fajta értékük, hogy ők valahogy olyan megkülönböztetett valakik lennének, hogy van nekik saját dicsőségük, vagy valami van tisztelet érdemli őket. De a szöveg nem erről beszél, ezért fontos ezt tisztázni. A szöveg azt mondja itt alapvetően, hogy az ő Isten imádatukat, tehát hogy ők, ezek olyan népek, olyan emberek, akik az Isten dicsőítésüket viszik egyébként ebbe a bizonyos városba be, az Isten imádatot viszik be, tehát nem magukat, nem őket dicséri a szöveg, hanem azt mutatja be, hogy ők az Istent dicsőítik, és nem magukat. És ugye az Istennek tesznek szintén tisztességet, tehát nem őket tiszteli bárki, vagy a szövegírója, vagy Jézus, hanem ők olyan emberek, akik az Isten dicsőítik, és az Isten tisztelik. Ennek azért van jelentősége, mert hát ez az örömüzenet azért arról is szól, hogy kik nem jutnak be oda. Nyilván azért is fontosnak tartja a szöveg ihletője ezt közölni velünk, hogy azért értsük, hogy ez ugyan egy olyan hely, ahova vágyakozhatunk és meghívásunk van, de azért akárkik nem jutnak el oda. És a 27-es vers egyszerű földi fejünk számára érthető jellemzőit adja azoknak, akik nem jutnak be ebbe a városba. Azt mondja, hogy nem jut be abba semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik. Az utolsó kifejezés, a hazugság, ugye az érthető számunkra, tehát azzal nem kell túl sokat foglalkoznunk. A tisztátalan talán már több magyarázatot igényel, de egyszerűen fogalmazva a szentséggel szoktuk összekapcsolni, minden, ami szent, ami az Isten számára elkülönített, minden olyasmi, ami nem profán, egyszerű és világi, vagyis a bűn által szennyezett emberi természethez, vagy ehhez a világhoz, a sátán uralma alatt álló világhoz kapcsolódik. De egy olyan idézetet azért említenék Ellen White-tól, ami egy kicsit erősebb fény alá helyezi ezt a kifejezést. A Review and Herald-ban 1902-ben jelent meg ez a néhány mondat, 1902. június 10-i számában. És amikor ezt olvastam, akkor azért ez elgondolkoztatott. Tehát a tisztátalanról van szó. Így írja Ellen White. Isten, aki olyan szigorúan tisztaság szerető, hogy nem engedte meg Izrael népének, hogy a tisztátalanság szokásait ápolják, ma sem szentesít semmi tisztátalanságot népének otthonában. Isten nem tetszéssel tekint mindenféle tisztátalanságra. A házak tisztátalan, elhanyagolt sarkai, elhanyagolt, tisztátalan sarkok keletkezésére vezetnek lelkünkben is. Nagyon érdekes kijelentés, és most mindenki gondolkozhat a lakásának tisztátalan poros sarkain, vagy egyéb rendetlenségeken, de látjuk, hogy mennyire is fontos az Isten szemében a tisztaság, ugye ez a fajta a tisztátalanságnak a kerülése. És a harmadik kifejezés, ami a közepén szerepel, az utálatosság. Na ez az, amit viszont nehéz így nekifutásból értenünk, hogy vajon mi lehet az utálatosság, ha egyszer már hallottunk arról, hogy legyen mindenki, és hát aki oda eljut már, nyilván az végül is ugye, szent ember kell, hogy legyen, semmilyen közönséges világi vonása már nincsen, a jelleme megtisztult, és ugyanúgy a hazugság nem találhatik benne, de az utálatosság mit jelent? Kettő definíciót lehet erre találni a Bibliánkban. Az egyik az Ószövetségből, Dániel könyvéből, jól ismert ige szakasz, illetve hát ahogy Jézus Krisztus rá hivatkozik Máténál, amikor azt mondja az apokaliptikus beszédben, 24. fejezet 15-ös versében, mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen. És itt használja ezt a pusztító utálatosság kifejezést, ami nem más, mint a római hadakra utal, a római bálványimádásnak a szimbólumai, azok a légiós díszek, jelvények, és maga persze az egész birodalom császárostól, mindenestől együtt, ami mindenről szól, csak nem az egy és igaz Isten imádatáról. Tehát ez egy más, az Istentől eltérő, bálványimádó magatartást jelöl, és ezt jelzi az utálatosság, hiszen minden és mindenki, aki más Istent imád, az önmagát is a halál felé kormányozza, és bárki mást, aki őt figyeli. Mert nem az élő és igaz Isten felé irányítja az emberek figyelmét. És hát nyilván így a halál útján van, nem pedig azon, ami ebbe az új Jeruzsálembe vezet. De ez az utálatosságnak csak az egyik összetevője, tehát amit így egyszerűen bálványimádásként, ráadásul így mondjuk úgy, hogy fizikai bálványként, vagy másfajta istenek imádatában fejezünk ki. De van egy másik bálványimádás, amit sokkal nehezebb tetten érnünk, ez pedig Lukács evangéliumában, mármint definíciószerűen Lukács evangéliumában találjuk meg, a 16. fejezetben, két példázat között a gazdag ember és Lázár példázata, illetve a hamis sáfár példázata között Jézus néhány tanító mondattal fordul a farizeusokhoz, és itt ezt olvassuk. Olvasom a 14-es verstől. Inkább 13-asnak a végétől, mert így hangzik, hogy nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak. Ez volt Jézus megállapítása a hamis sáfárral kapcsolatosan. És persze előre nézve a másik példázatra. És így folytatja a szövegünk. Hallották pedig mindezeket a farizeusok is, kik pénzszeretők voltak, és csúfolták, és kinevették, kigúnyolták őt. És mondta nékik, ti, azaz farizeusok, ti vagytok, akik az emberek előtt magatokat megigazítjátok. De az Isten ismeri a ti szíveteket, mert ami az emberek közt magasztos, az az emberek által nagyra van tartva, felmagasztalva, az Isten előtt utálatosság. Tehát mi az utálatosság az Isten előtt? Mindaz, ami az emberek által van magasztos, felmagasztalva, ugye magasra, nagyra tartva, az emberek által. És ez hogy alakul ki? Ugye ennek a kulcsa igazából ott van, hogy a farizeusokra azt mondja Jézus, hogy ti magatokat igazítjátok meg, megigazítjátok, igazzá nyilvánítjátok a ti cselekedeteiteket, az Istennek való tetszés bélyegével látjátok el. Ti magatok, nem az Isten teszi ezt, hanem ti vagytok azok, akik önmagatokat, hogy egy ilyen isteni minőségűvé változtatjátok, vagy így jelölitek meg, és az emberek ezért magasztalnak titeket. Mert ti azt állítjátok magatokról, alaptalanul, hogy az Istennek tetsző mindaz, amit cselekedtek. Tehát önmagunkban van a másik bálvány. Mi magunkat tudjuk úgy felmagasztalni, megint csak félrevezetünk embereket, hogy ne, ugye ebben az esetben nem más bálványokról van szó, hanem saját magunkat visszük a halál útjára, és másokat, akik minket. Mert mi magunkat megigazítjuk, minket követnek. Tehát ezek a figyelmeztetések azok, amelyek megelőzik, és még néhány, persze van itt azért bőven leírás az Új Jeruzsálemről, ami megelőzi az élet vizének megjelenését itt a szövegünkben. Ez pedig a 22. fejezet első versében olvasható. Talán nem szükséges, de azért elmondom, szerintem nem felesleges végig gondolni, hogy hol van az életvize, és kik járulhatnak hozzá. Tehát nem azért húztam az időt, ha úgy tetszik, hogy elérkezzünk ide az életvizéhez végre, hogy mindenki jól elfáradjon, mire tulajdonképpen az életvize és az életfája megjelenik, hanem hogy könnyebben és gyorsabban megértsük, hogy hol van ez a víz, és mi is az ő szerepem. Azt mondja a szövegünk tehát az első versben. És mindezek után megmutatta nekem az életvizének tiszta folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály, az Istennek és a báránynak királyi székéből jött ki. Így jelenik meg tehát az életvize. Mit lehet róla tudni? Azt írja a szövegünk, hogy ragyogó. Akár úgy is lehetne fordítani, mert az a szó szerepel benne, amit mi magyarul lámpásnak ismerünk, tehát világított a víz maga. Nem csak úgy ragyog, mint hogy mi a szemeink előtt ezt el tudjuk képzelni, persze süti a nap a víz felületét, és akkor ragyog, mert visszatükrözi a fény. Ez egy olyan folyóvíz, amiben benne van a fény, és jön ki a fény belőle. Tehát ezért ragyog, ezért olyan, hogy belőle benne van a fényforrás. És a másik jellemzője, amit leír a szövegünk, az pedig az, hogy a királyi székből jött ki. Azt mondja, hogy az Istennek és a báránynak királyi székéből jött ki. Van-e ennek jelentősége? Ez költői kérdés természetesen. Van neki jelentősége. Nem akár honnan ered az életvize. Azt mondja, hogy ebből a bizonyos királyi székből, vagy magyarul trónból, alóla jön ki a víz. Ezékielnél is a templom küszöbe alól folyik ki, a templomról van ott is szó, de itt egészen konkrétan a trónról van szó, hogy a trónból ered az életvize. Szeretném jelezni még egyszer, hogy ugye ezt János apostol látja. Tehát én azt mondom, hogy valóban lát egy ilyen dolgot, hogy ott van az Isten trónja, és abból folyik ki egy víz. És ugye ezt életvizének nevezi el. De bizonyára van ennek jelentősége, hogy miért ezt látja. Tehát miért van ilyen valóság megkonstruálva, mit akar ezzel, mint jelkép tanítani nekünk az Isten. Azt hiszem, hogy nagyon egyszerű persze a megfejtés, hogy nyilván az élet vizének a forrása ott van, ahol a valódi forrása van az életnek, tehát az Isten uralmának a központjából, és nyilván ettől lehet tovább lépni, tőle származik az élet. Nagyon egyszerűen meg lehet fejteni ezt a szimbólumot. Viszont ha a zsidókhoz írt levélre még gondolunk, és adunk erre egy kis időt, akkor tovább tudjuk bontani, hogy tulajdonképpen az Istentől, persze az Istentől származik az élet. Ez egy általános kijelentés, és azt hiszem, hogy legalábbis köreinkben nagyon nehéz ezzel vitatkozni, hát honnan származna az Isten követő hívő emberek, nyilván ezt gondolják. De hogyan jön ez a víz létre? Hogyan jön elő a trónból? A zsidókhoz írt levélnél egy másik trónról van szó, gondolhatnánk. A 4. fejezet 16-os versében azt írja az apostol, hogy járjunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Azért idéztem ezt az igét, mert azon kívül, hogy királyi székről, trónról van szó, ugye itt a zsidókhoz írt levélben a Jézus Krisztus főpapi szolgálata, illetve a földi főpap szolgálata van párhuzamba állítva, kettőjük között levő minőségi különbségek vannak bemutatva. És az a bizonyos hely, amit így ír le a zsidókhoz írt levél, hogy a kegyelem királyi széke, az nem más, mint a szentek szentjében elhelyezett fridláda. Hiszen az volt abban az időben Isten földi jelenlétének a központja. Ez volt, ha úgy tetszik, az ő trónja, ahol a földi palotájában, az Isten templomában ő székelt. Amíg ott volt ilyen jelenlét. És hát ugye, mit tartalmaz a fridláda? A fridládában benne volt a törvény, az Isten törvénye, aminek egyetlen egy feladata van az emberek életében, legalábbis az Új Szövetség értelmében, és a római levél különösen hangsúlyozza, Ugye a törvény az a Krisztusra vezérlő mesterünk, a törvény csak arra való igazából, hogy bemutassa, hogy mi mindenre nem vagyunk képesek. Mit nem tudunk mi, ha felismerjük persze a bűneinket, mi a saját erőnkből megvalósítani, és Istennek tetsző életet élni. Tehát a törvény az elítél. Az mást, hát ugye az információt átadja, és aztán az ember, aki csak egy kicsit is gondolkozik, egy kicsit is őszinte, az látja, hogy ez én nem tudom betartani, mint hogy Pál apostol. Ha másra nem, akkor az utolsó parancsolatra reflektálva beismeri, hogy hát a neki ván, az neki sem megy. A többi az lehet, de ez aztán biztos nem. Ezért fontos látnunk, hogy a szentélyben van ez a frigyláda, és miért hívja a levél a kegyelem királyi székének. Mert ugye azon kívül, hogy ott volt a törvénytábla, a két törvénytábla, a főpap oda vitte be az évenkénti mindenféle áldozati szertartások utáni végső és mindent eltörlő, mindent engesztelő áldozatnak a vérét. Ugyanoda vitte be. Tehát a törvény elítélt, de ugyanez a helyszín, ugye a kegyelem, a felmentő ítéletnek a helyszíne is egyben. És itt trónol az Isten. Tehát ezt a kettősséget mutatja meg nekünk, hogy az Isten trónja alól folyik ki a víz. Mert ő az, aki az élet lehetőségét számunkra biztosította. És ugye az az áldozati rendszer, az áldozat vére, ami oda került a frigyládához, az pedig tudjuk, hogy Jézus Krisztus helyettes áldozatát mutatta be az Ószövetség embereinek, és minket is erre emlékeztet. Hogyan kapcsolja össze a frigyláda, a kegyelem királyi trónja, az ószövetségi törvényt és Jézus Krisztus helyettes áldozatát, ezt látjuk meg, hogyha értjük, hogy ez nem csak egy akármilyen trón, egy szék, hanem ez a kegyelem királyi trónja, ami ugye egyszerre elítél és egyszerre felment. Mind a kettő egyszerre van. Vagyis Jézus Krisztusnak a helyettes áldozata a végső soron az a felmentést, a kegyelmet, és ezáltal az életet jelentő helyettes áldozata az, ami az élet forrása. Egy ilyen egyszerű szimbólumban, mint életvize és az Isten trónja fogalmazza meg János apostol a Biblia végén azt, amit az evangéliumának elején néhány mondatban ugye összefoglal, megint csak olyan mondatok ezek, amelyeket nehezen tudunk igazából értelmezni. Ugye azt mondja, hogy kezdetben volt az ige, az evangélium legeleje. És az ige az Istennél volt, és Isten volt az ige. És aztán folytatja, hogy az ige testé lett. Azt mondja, hogy ő benne van az élet, és az élet volt az emberek világossága. Ugye Jézusról szól itt az igénk. Ő benne volt az élet. Azt mondja, a 6. fejezetben Jézus beszél, akiben van az élet, az evangélium szerint, aki maga is Isten, azt mondja, hogy a lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. És itt jön a kulcs. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Láthatjuk tehát, hogy az életünk forrása az Jézus helyettes áldozata, és benne van az élet, azt írja az igény, benne van az élet, és ez az élet azt mondja, hogy az ő beszédei révén jut el hozzánk. A beszédek, amelyeket szólok néktek, azt mondja, lélek és élet. És a 7. fejezetben pedig ugye azt mondja, szintén Jézus beszél, hogy aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek abból annak belsejéből. Ezt pedig mondta vala a lélekről, amelyet veendők voltak az ő benne hívők. Tehát lássuk a láncolatot, hogy hol az élet forrása, Jézusnál van az élet forrása. Nem is akárhol, ha szabad így fogalmaznom, a Szent Háromságon belül, hiszen Jézus volt az, aki ezt a helyettes áldozati funkciót betöltötte, ő volt az, aki helyettünk a büntetést elszenvedte. Jézus Krisztusban van az élet forrása, benne van az élet, ő adja ezt nekünk, és azt mondja a beszédei révén, és azt mondja, hogy aki benne hisz, az ugyanúgy, erről is volt szó délelőtt, ugyanúgy fog majd életet adni másoknak, mert abból is élővíznek folyamai fognak kijönni. Megint micsoda öröm, nem? Micsoda ajándék, hogy olyanok lehetünk, mint Krisztus, mint amit tapasztalunk gyakrabban vagy ritkán, hogy hogy ad nekünk életet, hogy ad nekünk örömet Krisztus, ilyenek lehetünk mi is, hogyha kapcsolódunk ehhez a láncolathoz, és akkor belőlünk tud, élő víznek folyamai tudnak előbugyogni, és életet adnak mások számára. És ez a bizonyos élő víz ad természetesen az élet fájának is életet. Azt írja a 22. fejezet második verse, azután, hogy az élet vizét bemutatta, hogy az ő utcájának közepén és a folyóvizen innen és túl állt, volt, van az életnek fája. Ugye múlt időt használ, ott áll ez a bizonyos fa, az élet vize forrása mellett, az élet folyója mellett. Nem akárhol egyébként, azon túlmenően, hogy a víz mellett van a fa, az is érdekes, mennyire fontos helyszín ez, hogy ennek a bizonyos Jeruzsálemnek, az új Jeruzsálemnek a közepéről van szó. Jelzi ezzel a szövegünk. Nem egy utcáról van igazából szó, mint itt az Andrássy útról, hogy egy utca, és akkor házak, hanem inkább úgy kéne elképzelni, mint egy nagyon nagy teret. És annak a közepén, egy nagyon nagy térnek a közepén van ez a víz, és annak a két partján van egy fa ráadásul. Erről még délután gondolkozhatunk, hogy hogy van az, hogy két fa, ami egy, valahogy egynek neveztetik, áll a két parton. De igazából még azt kell megvizsgálnunk, hogy miért, mit jelent maga a fa. Ugye, ahogy szóba került, az élet fája a Bibliánk legelején is megjelenik az Édenkertben, Mózes első könyve második fejezetében azt mondja az Isten, miután a kertet leírta a szöveg, és hogy hogyan teremtette Isten a földi Édenkertet, ezt mondja a szöveg második fejezet 16-os versében. És parancsolta az Úristen az embernek, mondván, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz. A 17-es vers, a jó és a rossz, a gonosz tudásának fája is, hogy nem enni belőle, az ismert számunkra. Most az a fontos, hogy ez előtt mit mond az Isten. Azt mondja, hogy a kert minden fájáról bátran egyél. Ezt is figyeljük meg. Nem csak arról van szó, hogy mit nem szabad enni, hanem azt is, hogy egyébként egyél. Azt mondja, hogy ez egy parancsolat, tehát egyél. És ezek között, a fák között ott van az élet fája is. Tehát egy parancsolat, hogy egyél az élet fájáról. Ezt adja feladatba az embereknek, a két embernek. Nyilván gondolkozhatunk azon, hogy vajon miért kell az élet fájáról enni. Azért, mert annak valami fajta mágikus hatása van, és aki nem eszik belőle, az egyengül, vagy azért, mert az Isten azt mondta, hogy egyél. Mert azért az élet fája ez, mert te, aki ezt a parancsolatot vetted, hallottad, engedelmeskedsz neki. Engedelmeskedsz az Istennek. Ezért élsz. Nem azért önmagában, mert a gyümölcsöt leszakítod és megeszed, hanem azért, mert engedelmes vagy. És így tudhatni rád a gyümölcs életadó ereje. Valószínű, és hát nincs semmilyen utalás arra, hogy ez bármilyen különleges, azt sem mondja meg a Bibliánk, hogy miféle fa volt egyáltalán ez a fa. Valószínűleg semmilyen különlegessége nem lehetett. Az egyedüli különlegessége annyi, hogy azt mondta az Isten, hogy egyél róla. És nyilván a másik fának meg az, hogy ne egyél róla. Engedelmesség és engedetlenség. Ez az elválasztó itt a fák tekintetében. És az életfája ezt mutatja be nekünk, hogy enni kell róla. Aki eszik róla, az elismeri, hogy Isten az élet forrása, mind a szavai, mind pedig a fizikai fenntartás vonatkozásában. Ezt mutatja meg nekünk az élet fája, és nyilván, hogyha ott lesz az új Jeruzsálemben, mint ahogy ott volt az Édenkertben, ugyanúgy az Istennek való engedelmességnek egy ott már nyilván nem próba helye lesz, egy szintere lesz, hanem egy örömteli és önkéntes helyszín, ahol az emberek örömmel fogyasztják ezt a gyümölcsöt. Nem azért valószínűleg, hogy nehogy meghalljanak mégis az örök létben, hanem azért, mert az Isten ezt mondta, ez az Isten törvénye, és ezt örömmel teljesítik. És ezért ugyanúgy ott van a fa, mint az édenkertben. Azt látjuk tehát, hogy az élet vize és az élet fája, az alapvetően egyrészt a forrást illetően az Istentől származó életről szól. Ne felejtsük el, hogy az Isten trónja alól jön elő ez a bizonyos forrásvíz. Ne felejtsük el, hogy miről volt szó a trónnal kapcsolatosan, hogy az a kegyelem királyi székét, a kegyelem trónját jelenti. Nem egy földi uralkodóban kell, és mi szabad így gondolkoznunk, hanem az kell legyen a fejünkben, amikor a kegyelem trónjáról van szó, az Isten trónjáról, egy olyan uralkodóról van szó, aki értünk adta az életét. Akinek, hogy úgy mondjam, nem csak azt köszönhetjük, hogy megteremtett minket, és fenntart minket, hanem ennél sokkal többet, amit el se tudunk képzelni. Igazából tényleg nem tudjuk felfogni, hogy helyettünk elviselte azt a büntetést, amit nekünk nem kell. Ez az örömhírnek az egyik oldala. A másik pedig, ugye maga a víz, hogy ingyen van, életet ad, és az az engedelmesség, amire rávezet minket a Szentlélek. Hálából és szeretetből azért, amit a forrás környékén, a kegyelem trónjánál megtanulhatunk az Isten értünk való munkálkodásáról, az engedelmességre tud minket vezetni. Azért hangsúlyozom, és ne felejtsük el, szerintem az engedelmességhez, ami visszatérő téma a fáról, fával és a gyümölcsevéssel kapcsolatosan, az engedelmesség mellett nagyon fontos az öröm. Ha nem tudunk örülni, most nem arról van szó, hogy mindenki álljon föl és ugrándozzon örömében, de a lélekben nem tudunk örülni. Úgy is mondhatnám, hogyha elégedetlenek vagyunk. Az nagyon veszélyes dolog, mert ugye aki örül, aki értékeli, és elégedett azzal kapcsolatosan, amit kapott az Istentől, az azt hiszem, hogy sokkal könnyebben engedelmeskedik, mint az, aki morog. Hogy ez miért így van, miért úgy van, ez nem elég jó, én más szeretnék, elégedetlen az illető. Annak sokkal nagyobb erőfeszítésbe kerül ezek után, és elképzelhető, hogy izomból, vagy formálisan, külsőleg engedelmeskedik, de belül már nem tud engedelmeskedni. Ez a belső engedés az Isten lelkének, ez azért tud megtörténni, mert tudom, megértettem, és egyben a szívemben is érzem, hogy minden jónak a forrása ő, tehát bármit is kér tőlem, bármit is mutat számomra, annak szívesen engedelmeskedem. Mert akármit is, akár rosszat is jelent ez az engedelmesség nekem a világon, itt az életemben, de tudom, hogy ennél sokkal nagyobb ajándékokkal látott már el, sokkal korábban, még a születésem előtt, és engem eddig az életem során. És hát, ugye mivel a Bibliáról, annak a végéről van szó, azt is tudhatom, ha hívő ember vagyok, hogy hova fogok eljutni. Hogy ez a hely, amiről eddig beszéltünk, ez is készen van. Tehát egy olyan ajándék halmaz áll a hátam mögött, miközben előre kell tekintenem az engedelmesség útjára, hogy nem tudok egyszerűen mit tenni, mint néha azért hátra nézek, hogy emlékezzem arra, hogy miket kaptam eddig, és engedelmeskedem. Ha ezt nem teszem meg, és nem emlékszem az ajándékokra, ha elégedetlenséget érzek magamban, akkor lehet, hogy sokkal többet nézek hátrafelé, hogy valóban megkaptam, valóban nem is előre nézek, vagy egyszerűen elfelejtem, hogy haladnom kéne, előre kéne menni. Azt hiszem, hogy azért kell imádkozzunk, hogy emlékezzünk az Isten ajándékaira, és ez minket elégedettséggel töltsön el, örömmel töltsön el, és egyben valóban segítsen minket az igazi engedelmességre, hogy engedjük az Isten lelkének azt, hogy vezessen minket, és engedjük azt, hogy meg tudjon minket győzni, hogy vele együtt tudjunk az ő világáért dolgozni. Imádkozzunk ezért közösen. Amen.